Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Ezt gondoltam, hogy nem árt tudni, hogy ahogy Budapest milyen csodás, de most nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem azzal a mentőcsomaggal, ami készül, és aminek bizonyos részletei már ismertek, úgyhogy azt is átbeszéljük, azokat az elemeket, és azt is, hogy mire lehet még számítani. Pogácsa Zoltán közgazdásszal, szociológussal, a Soproni Egyetem docensével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát, egy-két megismert eleme kapcsán itt a gazdasági mentőcsomagnak az ember elgondolkodhat, mert eléggé unortodox, ugye máshol nem ezt látjuk, hogy vállalatoktól vonnának el pénzt, vagy önkormányzatoktól, ahova éppen segíteni kéne a működésüket. Ugye pont a csomag bejelentése, vagy ennek a részének a bejelentése előtt két nappal beszélgetünk arról, hogy például a BKV milyen nehéz helyzetbe kerül, meg hát egy csomó minden más miatt is érdekes ez. Mennyire rendkívüli ez a mi válságkezelésünk, mennyire szokatlan vagy másmilyen, mint a világban lévő többi?
Hát szerintem már az is szokatlan, hogy ilyen részleteiben jön ki a dolog, tehát ilyesmit egyben szoktak kiadni, és hát sokkal érdekesebb a kiadási oldal, mint a bevételi oldal, tehát ami eddig kijött, az főleg a két csomag, tehát a vírus elleni védekező, meg a gazdaságélénkítő csomagnak a mérete, meg egy csomó ilyen bevételi oldali dolog, ami, ahogy mondod, főleg ilyen sarcokból áll, de hát sokkal jobban érdekli az embereket, hogy mi lesz a kiadási oldalon, és hát ugye ott olyan kardinális kérdések vannak, hogy inkább a cégeket fogják támogatni, vagy inkább a kieső jövedelmeket az embereknél, a családoknál. Tehát szerintem, ameddig ezt nem tudjuk, hogy ez az elem benne van-e, addig az is egy érdekes kérdés, hogy ezek a relatíve apró sarcok, amiket itt most kivetettek, ezek miért olyan fontosak kommunikációs szempontból?
Uh-huh. Igen, főleg ugye azon gondolkodik el az ember, hogy az egyetlen fennmaradt bástyája az egész gazdaságnak, majdnem, hogy az egyetlen, ezek a kiskerláncok, ugye, amik el kell, hogy lássák a lakosságot azzal az élelemmel, ami miatt pánik is alakult ki. És igazából ez egy ilyen logikai talány is számomra, hogy hát ők is ugyanúgy elesnek a forgalomtól, ráadásul ugye helyt kell állniuk. És stratégiai cég is van köztük, hiszen például tudjuk, hogy a honvédség stratégiailag kivonult az Osanhoz például, úgyhogy nagyon érdekes ez a szitu.
Hát persze lehet emellett úgy érvelni, hogy ezek a cégek, ezek a láncok, ezek most extra forgalmat bonyolítottak, mert itt az önkorlátozások előtt az emberek azért eléggé bevásároltak, és ez megnövelte a forgalmukat, tehát lehet emellett érvelni, de abban szerintem igazad van, hogy én most nem sarcolnám őket, mert egy egész országnak az ellátása iszonyú bizonytalan módon, ennek rengeteg importhányada van, beszállítói láncok, tehát ez eleve kérdéses, hogy fent tud-e maradni az élelmiszerellátás, tehát pont ebben az időszakban én biztos, hogy nem sarcolnám az élelmiszerláncokat.
Mi az, amin gondolkodnak Európában máshol, ami megoldást jelentett, ami mondjuk egy olyan best practice, amit lehetne követni, és mondjuk pont annyira nem szokványos módszer?
Hát én azt mondom, hogy két eleme van ennek, ami nem szokványos. Az egyik az valami fajta alapjövedelem, tehát az látszik Európában is, távol-keleten olyan országokban, Szingapur, Hongkong, Taiwan, de az Egyesült Államokban is valami fajta jövedelempótló alapjövedelmet adnak a válság idejére azoknak, akiket vagy elbocsátottak, és hát ez tömeges. Látjuk Amerikában brutális méretű, de hát Magyarországon is elkezdődtek az elbocsátások, vagy akinek képtelen fizetni a fizetését a cég, vagy csökkentette a fizetését, vagy részmunkaidőbe helyezte, tehát hogy a családok jövedelme, ami ugye kereslet egyébként a gazdaság többi része felé. A másik pedig, hogy miből finanszírozzuk, és hát egyre több szó van arra, hogy ezt egyáltalán nem feltétlenül kell adóból finanszírozni. Tehát nem is biztos, hogy kellene bárkit sarcolni, mert hogy egyre több szó van arról, hogy ezt jegybanki pénzkibocsátásból finanszíroznánk. Tehát egyszerűen a jegybank most 0%-os kamattal tudja megvásárolni az államnak a papírjait, adott esetben még önkormányzati kötvényeket is, és ezzel tudna finanszírozni olyan kiadásokat, amelyek szükségessé válnak itt a járvány ideje alatt.
Itt az alapjövedelem nálunk az, az valószínű, hogy nem fog működni, ugye azt azért gondolhatjuk, hogy a jelen kormányzat ideológiájának ez nem része, hogy valamit csak úgy kapjon a polgár. Mi léphet a helyébe? Tehát milyen, milyen típusú más megoldás lehet az, ami legalább ennyire hatékony, és tudja segíteni a gazdaságnak a, hát legalább a visszaesés lassulását?
Abban teljesen igazad van, hogy ugye az teljesen világos, hogy hát ebbe a kormányba Orbán Viktor csinálja a gazdaságpolitikát, és Orbán Viktor pedig valami nagyon-nagyon erőteljesen szemben van a helyezkedve az alapjövedelem gondolatával. De én azt gondolom, hogy ezt most nem ő fogja eldönteni, hanem az idő. Tehát, hogyha Magyarországon sok százezer embernek kiesik a jövedelme, akkor lehető bármennyire is. Hát ő alapvetően ugye megint ebben a munka alapú társadalomban gondolkodik, és valami fajta munkagarancia, vagy közmunkaprogramot fog majd akarni szerintem. Tehát szerintem egyedülállóak leszünk Európában, hogy valami fajta közmunkát fognak akarni, de hát egy vírus veszély közepén hogy lehet közmunkát csinálni? Tehát lehet valamennyi embert valami fajta ilyen ellátási, meg egyéb munkára, de sok százezer embert nem lehet kivezényelni egy járvány közepén arra, hogy közmunkát csináljon. Tehát szerintem az élet rá fogja kényszeríteni a kormányt arra, hogy valami fajta alapjövedelmet bizony vezessen be.
És a pénznyomtatás a jegybank részéről az hogy működne? Sőt, azt el tudod képzelni, hogy mondjuk, mit tudom én, Budapest, vagy mondok egy sokkal már, mondjuk egy Pécs város önkormányzati kötvényét vásárolja meg a jegybank?
Igen, tehát ugye alapvetően ugye kibocsát egy kötvényt, hogy egy bank 0%-os kamattal pénzkibocsátásból megvásárolja, és ez azért nem okoz inflációt, mert tudom, hogy rögtön mindenkinek ez ugrik be, hogy pénznyomtatás, jajajai infláció, mert infláció csak akkor van, hogyha a pénzmennyiség gyorsabban nő, mint a kibocsátás. De itt ugye arról van szó, hogy ha nem csináljuk ezt, akkor gyakorlatilag nincs kereslet, nincs miből megvásárolni a dolgokat, és zuhan a GDP. Tehát igazából nem nagyon van alternatíva, mert ugye az adók ilyenkor visszazuhannak, szintén az adóbevételek, tehát valamiből finanszírozni kell a kiadást, és ez bizony lehet 0%-on, és hogyha a, mondjuk az élelmiszer, amit megvásárolunk, meg az alapvető szükségletek, amiket ezekből a pénznyomtatásból finanszírozott alapjövedelmekből megvásárolnak, az fönn tud maradni, attól tud egyáltalán fönn maradni, mert van kereslet, akkor ennek nincs inflációs hatása.
Jó, hát egyelőre ugye ezt tudjuk, és ez a várakozás, kedden okosabbak leszünk, akkor jelenti be miniszterelnök úr, hogy a mentőcsomag jelentősebb részét, azt az 1000 vagy több 1000 milliárdosat, ami be lehet harangozva, és akkor majd meglátjuk a részleteket, beszélünk még. Köszi szépen a jelentkezést, jó munkát, szép, szép napot, szia, szia. Pogány. Nem jót húztam le, az Endrét némítottam el.
Engem ne némíts el, mert el akartam mondani, hogy egyébként magáról erről az egész pénznyomtatás folyamatról csinálta Pogács Zoltán egy egész jó videót, ahol elmagyarázza, hogy hogy működik, és akit érdekel, hogy miért nem okoz például inflációt, meg hogy hogy képzelik ezt el az egészet a világon, akkor az megnézheti, majd kiposztolom a Facebook oldalunkra, és akkor ott szépen sorra veszi, hogy ennek az egész, nem is tudom, ennek a monetáris eszköznek milyen hatásai vannak, és hogy pontosan mi a mechanikája.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.